Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 165. dicséret első versét, amely így kezdődik, itt van Isten köztünk. Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal előállni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Helyünket elfoglalva, a 445. énekünknek az első három versét énekeljük. A 445. dicséret így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Amen. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is hozzád fordulunk, mint a Zsoltáros, hozzád kiáltunk a magunk nyomorúságaiban, mert nem tudunk egyedül megoldást találni, nem tudunk előrébb lépni, de köszönjük, hogy te ezeket a kiáltásokat meghallod. Köszönjük, hogy te nem vagy tőlünk távol, hiszen igéd arról tesz bizonyságot, hogy te mindig is keresel, mindig is közel vagy az életünkhöz. Közel voltál már ott az Édenben, de Ádám és Éva bújt el. Nem akartak veled találkozni, nem akarták a hangodat hallani, mert engedetlenek voltak. És Uram, amikor mi is nem halljuk a te hangodat, talán azért van, mert engedetlenek vagyunk, elbújunk. Azt gondoljuk, hogy te nem látsz minket. Te látod, hol vagyunk, és keresel, és hívsz. És Uram, az, hogy előjöjjünk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok. Hisz nekünk az a reménység, hogy te szólsz, hogy nem fordulsz el tőlünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban egész ide jöttél a mi emberi életünk mellé. Belejöttél ebbe a világba azért, hogy közelről tudj minket megszólítani. És amikor szólsz, akkor hadd induljunk el követni, ahogy azt tették azok a halászok ott a Genezáret tó partja mellett. Látták, hogy életük esélyeit kapták. És nem volt már fontos a halászat, a pénz, a mindennapok küzdelme, csak az, hogy elinduljanak követni az élet fejedelmét, és az, hogy mi is meglássuk, hogy te vagy az élet. Te vagy az, akire szükségünk van. És ha nem rád figyelünk, hanem a nyomodba vagyunk, akkor szomjazni fog a szívünk, akkor nem találunk célba. De kérünk most így, szólj, szent lelked és igéd által, s ad, hogy minden félre kerüljön, kirekesztődjön az életünkből, hogy egyedül csak téged lássunk, az a csodálatos világot, ahol vagy, ahonnan eljöttél, és ahova visszamentél, hogy helyet készíts a tieidnek. Ezért dicsérünk, magasztalunk, kérünk így, formálj minket, igéd és lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. A zsidókhoz írott levél első fejezetének az első négy verséből. Tehát a zsidókhoz írott levél első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Ezen a mai napon kezdtük el olvasni a zsidókhoz írt levelet, ami már így első ránézésre is különbözik a többi levéltől. Először is, ha egymás után olvastuk az eddigi iratokat, leveleket, akkor mindegyiknél ott volt Pál levele. Pál levele. Tehát a címsorban a szerző is fel volt tüntetve, itt meg simán csak ennyi van, hogy a zsidókhoz írt levél. Mindez azért, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki is a szerző. Sejtjük, hogy valószínű Pál apostol, vagy olyan személy, aki közel állt Pál apostolhoz. Olyan, aki tanítványa, munkatársa, vagy akár Timóteus, vagy Titus, akik nem csak tanítványai voltak, hanem úgy beszélt róluk, hogy a hitben gyermekei. Tehát olyan emberek, akik ő általa ismerték meg a Krisztust. És jó dolog az, ha át tudjuk élni, hogy hitben vannak gyermekeink. Vannak olyanok, akiket mi tudtunk oda vezetni az Úr Jézushoz. És nem csak oda vezettük őket, hanem ők maguk, amikor oda jutottak, ezt a Krisztust befogadták az életükbe, rábízták magukat, és elkezdték követni, mint ahogy Timóteus és Titus is követték Jézus, sőt, szolgálták az Urat, arra tették föl az életüket, hogy másnak is őról beszéljenek. Tehát pontosan nem tudjuk, ki írta ezt a levelet, vagy ezt az iratot, csak sejteni lehet, hogy olyan személyek, akik közel voltak Pálhoz, másrészt, ha az egész levelet, írást olvassuk, akkor láthatóvá válik, hogy nagyon ismerte egyrészt a görög nyelvet, görög műveltséget és a Ószövetséget. Az Ószövetséget is görögül kiválóan ismerte a szerző. Aztán később, a mai napig sokat gondolkodnak azon a teológusok, hogy esetleg nem-e valaki más volt a szerző, nem is Pál, vagy az ő tanítványai, hanem akár Apollós, vagy egyéb személyek. De végső soron nem is az a lényeg, hogy ki írta ezt a levelet, sőt, még nem is biztos, hogy levél, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy mivel nincs, úgy, mint a Pál leveleiben sem feladó, sem címzettek nem szerepelnek, nincs megnevezve, melyik gyülekezetnek szól az írás, hogy ez lehet, hogy ilyen tanítás volt, ami egy konkrét gyülekezetben elhangzott azután, ahogy abban az időben ez szokás volt, szétküldték, egyik gyülekezet elküldte a másiknak. Miért? Ugye, mert akkor csak az Ószövetség volt még egybefoglalva, de az Új Szövetségből az a néhány irat, ami megvolt, azok még nem voltak, tehát különálló iratok voltak, nem voltak sokszorosítva, nem volt még az Új Szövetség egybekötve, és Pál apostol is többször mondja, hogy ugye például most olvastuk a Filemonhoz írt levelet, hogy ezt majd Kolosséba is vigyétek el, vagy a kolossei levelet majd vigyék el Laodíciába, és így terjedt az ige. Egyik gyülekezet közvetítette a másik számára, vagy a jelenések könyvében az Úr Jézus 7 gyülekezethez küldi a leveleket, és ezt is egyikbe fölolvassák, aztán adják tovább, vagy úgy, hogy mindjárt, vagy előbb valaki lemásolja ezeket a leveleket. Tehát ez is egy szolgálat. Továbbadom az igét. Azt, amit kapok, ami megszólít engem. Mi már nem egy egész iratot adunk tovább. Lehet, hogy csak egy bibliai verset küldünk valakinek, és ez is szolgálat. És lehet, hogy ezen keresztül is megszólítja őt az Úr. Mert mi is a lényeg? Az, ami ebben a pár versben a középpontban áll, mégpedig az, hogy Isten szól. Ugye ennek ez a üzenete, hogy Isten szól. Vagyis megcáfolja azt, amit néha gondolunk, hogy Isten néma, Isten csöndben van, Istennek nincs szava, de igenis, Isten szól. Másrészt ez egy bizonyságtétel is arról, ami az egész Szentíráson végigvonul, hogy az az Isten, aki a Bibliában kijelenti magát, az beszélő Isten, vagyis élő személy. Nem olyan, mint a bálványok. Pontosan ez különbözteti meg a hamis istenektől, hogy azok nem tudnak szólni. A hamis Isten nem beszél, csak az élő Isten, aki valóság. Tehát aki él, az tud beszélni. Egy nem létező, egy tárgy, vagy egy halott, az már képtelen arra, hogy beszéljen, hogy kommunikáljon. És ugye a Szentírás úgy mutatja be Istent, mint aki szól, és szívünkre helyezi, hogy igen, ő élő Isten, és mivel ő szól, ezt meg lehet tapasztalni. Tehát nem arról van szó, hogy valaki rábeszéli, hogy higgy ebben az Istenben, hanem aki hall róla, az maga is meggyőződhet arról, hogy a Biblia Istene szól, beszél, kommunikál. Csak meg kell őt szólítani. A szerző azzal kezdi, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten. Tehát Isten nem most szól először. Isten szólt, és létrejött a világ. Ugye? Tehát már a teremtést is a szavával vitte végbe. Szólt, és lett föld, szólt, és berendezte szava által ezt a világot, majd megformálta az embert. És ugye, amikor az embernek életet ad, akkor látjuk legcsodálatosabban, hogy Isten mennyire személy, mennyire szól, hiszen nem beleállította Ádámot ebbe a világba, hogy na most már tessék, itt vagy, és csinálj, amit akarsz, hanem Isten beszélgetett vele. Ugye itt is eredetileg is egy olyan kifejezés van, ami azt jelenti, hogy beszélgetni. Isten nem parancsokat közvetít, ugye, hanem beszélget az emberrel, megszólítja, és tőle is vár feleletet, kíváncsi arra, hogy mi van a szívünkben, várja, hogy reagáljunk arra, amit mondjunk, és aztán ő is szól. Tehát Isten úgy kommunikál, mint ahogy mi is az emberekkel, egyik a másikkal. És milyen szép látni, amikor Isten ugye oda viszi az ember elé az állatokat, az ember elnevezi, majd azt mondja, hogy adok neked hozzád illő segítőtársat, sőt, a bűneset után látjuk, hogy még a kígyóhoz is szól Isten. Most nem akarom végig vinni, de egész innen a kezdet kezdetétől Istenre ez a jellemző, hogy szól az emberhez. És a bűneset után a tőle elfordult emberhez is szól. Utána megy és keresi. És ugye, aki figyelt rá, aki akart rá figyelni, az meg is hallotta a szavát. Persze aztán olyan is volt, hogy hallották a szavát, de nem akartak engedelmeskedni. Ez volt például a jellemző a pusztai vándorlás alatt Izrael népére, mindig zúgolódtak, soha nem tetszett, amit Isten mond, nem akarták magukat rábízni Istenre, de hogy egy klasszikus példát említsünk, ott van Jónás. Világosan megmondja neki Isten, hogy menj el Ninivébe, és hirdesd ott azt, amit mondtam neked. És Jónás hallja, megérti az Isten üzenetét, tehát tudja, hogy szól az Isten, de azért is ellenkező irányba megy, mert nem akar engedelmeskedni. Ő nem akarja, hogy azok a pogányok megtérjenek, ő azt akarja, hogy elvesszenek, és ezért nem viszi az üzenetet, mert tudja, hogy Isten komolyan veszi, amit mond. És hogyha a ninivéiek megtérnek, akkor ő megbocsát, mármint Isten megbocsát nekik, és új esélyt ad az életre. Jónás csak úgy tudta elképzelni, hogy aki pogány, aki bűnös, azt meg kell ítélni. Ezt le kell söpörni. De Isten egész másképpen munkálkodik. Ő az egész világot, az egész emberiséget szereti, és meg akarja menteni. Tehát Isten régen szólt, vagyis egész a teremtéstől kezdve egészen, ugye a mai napig, de itt most ugye a Szentíró koráig. Ugye ő úgy fogalmazza meg, hogy régen, a kezdettől a mai napig, amíg írom ezt a levelet, addig szólt Isten és szól Isten. És ez egy csodálatos üzenet. Ez egy nagyszerű dolog, hogy Isten szól, mert egyébként nagyon nagy sötétségbe, nagyon nagy káoszba és reménytelenségbe volnánk. Ha Isten nem szólna, egyedül lennénk ebbe az univerzumba. Totál egyedül. Persze, aki nem akarja Istent hallani, az ma is úgy gondolja, hogy egyedül vagyunk, vagy elkezd kutakodni, hogy esetleg nincs-e hozzánk hasonló értelmes, vagy értelmesebb lény még a világ mindenségben. De nem kell kutakodni, mert Isten kijelenti, hogy van. Hát van élet a Földön kívül, és ez az élet ő. Nem kell kutakodni, elmondja világosan, hogy ő létezik, és az ő kezéből származik az élet. És milyen megdöbbentő, hogy az ember évezredek óta azt kutatja, honnan származik az élet. És Isten elmondja, hát én vagyok, mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság, az élet. Hát én vagyok az élet, ebből részesültetek, hát mit kell kutakodni? Fogadjátok el, amit mondok. Mert hiába kutakodunk, nem találunk. Nem találunk magunkon kívül más értelmes lényt, mert Istent nem a teleszkópokkal lehet megtalálni, nem úgy, hogy valami rádió jeleket próbálunk fogni, hogy majd Isten, hát itt van. De nem rádió, ugye milyen csodálatos? Azt várja az ember, hogy majd valamilyen idegenek morzézni fognak, és Isten nem morzajelet küld. Isten szól. Emberi szóval szól. És a teremtés óta, évezredek óta szól. Csak rá kell irányítani a antennánkat, hogy meghalljuk. És én hallom-e a szavát? Hallom-e a tőle jövő üzenetet? Ugye sokféleképpen szólt. Sokféleképpen szólt az atyákhoz, a proféták által. Tehát Isten változatosan szólítja meg az embert. Ha kell, szól a természeten keresztül is. Ugye amikor a Sínai hegyhez ért Izrael, akkor mennydörgés, villámlás közepette jelezte Isten, hogy ott van. Amikor kellett, akkor megszólalt Bálámnak a szamara. Tehát Isten sokféle eszközt fel tud használni, de azért többnyire emberi eszközöket használ. Így olvassuk, hogy szólt Isten a proféták által. Ugye, tehát a teremtéstől egészen keresztelő Jánosig az volt a jellemző, hogy Isten proféták által, az ő kiválasztott eszközei által szólt. És itt fontos, hogy a Szentíró leszögezi, hogy a proféták által szólt. Vagyis amikor egy-egy proféta, egy-egy Isten embere odaállt a nép elé, és azt mondta, így szól az Úr, akkor ott valóban Isten szólt. A proféta az csak egy eszköz volt, aki továbbította az üzenetet, egy postás, egy hírmondó, és nem ő beszélt. És ez azért fontos, hogy ha olvassuk a Bibliát, és olvassuk a különféle üzeneteket, akkor azt kell látni, hogy Ézsaiás leírta, amit Istentől kapott, de nem Ézsaiás mondja, vagy nem Jeremiás mondja. Néha azért tévedünk el, Mert ha így olvasunk valamit, akkor azt hiszük, az az ember mondja, az ő véleménye, és aztán ezt átvisszük az Isten tiszteletekre, az igei alkalmakra, és azt hiszük, hogy az ige hirdető mondja. De hogyha az az ige hirdető valóban Isten elhívottja, ha valóban oda szentelte az életét, akkor Isten szól rajta keresztül. Az ige hirdető, az mindegy, minek nevezzük, proféta, apostol, hogy az olyan, mint a drót, ami tovább adja az üzenetet, vagy vezeti az áramot. De önmagába, ugye, ha le van kapcsolva az áram, még a villanydrótot is meg lehet fogni, és csak egy darab drót. És ez így van az emberre. Ha nem szól Isten, akkor csak egy darab drót vagyok. Akkor csak egy ember, aki esetleg okoskodik. Vagy a hegedű. Nem a hegedű szól, hanem a művész rajta keresztül. Ha a művész nem veszi kézbe a hegedűt meg a vonót, néma marad az az eszköz. És így van a mi életünkben, hogyha Isten kézbe vesz, akkor szólni fogunk, akkor szólni tudunk. Mert úgy kezdődik, hogy ő szól az atyákhoz a proféták által. De először a profétát szólította meg. És a proféta kész volt befogadni az üzenetet és továbbadni. De ez Jánosig, keresztelő Jánosig tartott. Keresztelő volt az utolsó proféta. Mert Isten úgy döntött, hogy valami másra van szükség. Mert hallják ugyan a profétát, de nem hallják meg. Nem veszik komolyan. Azt hiszik, hogy hát csak egy ember mondja a véleményét. Ugye, úgy, ahogy majd az Úr Jézus elmondta egy példázatban, hogy volt egy ember, egy gazdag ember, aki kiadta a szőlőjét munkásoknak, ő pedig elment idegenbe, hogy királyságot vegyen. És amíg oda volt, ugye művelték a szőlőt, de egyszer elküldte az a gazdag ember a szolgáit, hogy a termésből neki is juttassanak, hisz ővé a szőlő. De a munkások megverték ezeket a követeket, újabbakat küldött, azt is megverték, némelyeket megölték, és akkor a gazda azt mondta, hogy nem is tudom, mit csináljak. Elküldöm a fiamat. Mert ha meglátják a fiamat, akkor azt majd megbecsülik. Nem tudok többet tenni, majd a fiam elmegy a képviseletembe olyan, mintha én mennék, és megbecsülik. És megadják azt, ami nekem jár. És amikor megy a fiú, ezek az emberek úgy gondolkodnak, jön az örökös, öljük meg, miénk lesz az örökség, minden a miénk lesz. Hát így gondolkodott Isten. Nem hallgatnak a profétákra, mert azok csak emberek. Hát elküldöm a fiamat. Elküldöm a fiút, és majd arra hallgatnak. És így írja, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk Isten. Vagyis Isten döntött, hogy eddig Jézus így sok-sok személyben szólt, sokféleképpen szólt, de most már csak Jézusban. Jézus az utolsó, de nagy szava az emberiséghez, az Istennek. Nincs más szó, csak Jézus. Isten Jézusban szól hozzánk. Őt adta ide. És kereshet az ember, várhat különleges dolgokat. Isten utolsó szava ezekben a végső időkben a fiú. A fiún keresztül szól, és aki őt látja, hozzájön, komolyan veszi, az meg is fogja tapasztalni, hogy a fiún keresztül az Isten szól hozzánk. Tehát a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akiről így beszél, hogy általa teremtette a világot. Tehát ez a fiú, az Istennek ez a szava ott volt a teremtéskor, általa teremtett az Isten. Tehát a fiú egy olyan hatalmas személy, aki nem csak akkor teremtett, hanem a szava által ma is újjá tud teremteni. Új emberré tud tenni. Ugye hányszor lehet látni, hogy emberek, akiknek az élete tönkrement, áromlott, találkoznak Jézussal, olvassák az igét, és megtapasztalják, hogy a szava újját teremti. Olyan embert hoz ki belőlük, akit ők se képzeltek el, meg a környezetük is csodálkozik. Ugye, hát már így volt Pál apostollal, hogy elterjedt a híre, hogy befogadta Jézust, már nem üldözi, hanem hirdeti. És akkor csodálkoztak a galaták is, hogy hát halljuk, hogy azt a hitet, amelyet ő üldözött, azt most hirdeti. Mert ilyen hatalma van az Úrnak. És elmondja, hogy ez a fiú Isten dicsőségének a kisugárzása. A lényének a képmása. Vagyis Jézusban Isten lépett erre a bolygóra. És hogyha valaki Istent keresi, találkozni akar vele, akkor Jézussal kell találkozni. Jézusban Isten lényének, valóságának a képmását látja. Aki Jézussal találkozik, rádöbben, hogy Isten tényleg valóság. És különösen, ha úgy találkozik vele, hogy rá van szorulva a segítségére, a kegyelmére, úgy, ahogy földi idején kiáltottak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Csak így kiáltott azon, valóban könyörült, megszabadította bűntől, betegségtől, nyomorúságtól, talpra állította. Tehát aki Jézust látja, az az atyát látja. És mondhatnánk azt, hogy ugye lényének képmása, tehát Isten karakterét hordozza Jézus, és aki őt látja, az Isten karakterével találkozik, vagyis átél, hogy az Isten olyan, amilyen Jézus. És ez nagyon fontos, hogy Isten olyan, mint Jézus. Nem nekünk kell agyalni arról, hogy milyen az Isten. Nem nekünk kell kitalálni. Nem nekünk kell azt mondani, hogy hát igen, más a ószövetségi Isten, más a újszövetségi, hanem Jézust kell figyelni, és meglátjuk, hogy milyen is az Isten. Olyan, aki Jézusban utána megy az elveszettnek, olyan, aki lehajol a nyomorulthoz, olyan, aki magára veszi a mi bűneinket. És azt olvassuk, hogy hatalmas szavával hordozza a mindenséget, vagy hatalmas szava fenntartja a mindenséget. Tehát Jézusnak hatalmas szava van. Erő van benne. Ugye hatalmasan szól Isten Jézus által. Gondoljuk, amikor a leprásnak azt mondja, akarom, tisztulj meg, ott egy gyógyíthatatlan, fertőző beteg. És Jézus mit mond? Akarom, én azt akarom, hogy megtisztulj, és meg fog gyógyulni. Jézus szavára megtisztul, rendbe jön. Vagy odaáll Lázár sírjához, és bekiált, hogy Lázár, jöjj ki! És a negyednapos halott kijön. Hát ilyen hatalma van Jézus szavának. És ha ő belekiált az életünkbe, annak nyoma, annak eredménye van, ott mozdulás történik, ott már tovább nem fogok a sírba lenni, bezárkózni. Nem azt mondom, hogy én már nem bírom, nem fog a csüggedés magába zárni, mert Jézus szavának ilyen ereje van, ami kihoz a tehetetlenségből. A Aztán a kereszten milyen hatalmas szó, elvégeztetett. Mikor mondja az atyának, elvégeztetett, elvégeztem, amit rám bíztál, atyám. Elvégeztetett az ember megmentése. Most már csak az emberen van a sor. Most már neki kell ezzel élni, neki kell megragadni. És ez olyan hatalmas szó volt, hogy földrengés támadt utána. Ketté hasadt a kárpit, belerendült a világ abba, hogy elvégeztetett. Miért? Mert a sátán ott szenvedett vereséget. Akkor Jézus diadalmasan kiáltja, hogy elvégeztem, nem tudott a sátán megakadályozni, mert a sátán azt akarta, hogy Jézus ne halljon meg a kereszten. A sátán azt akarta, hogy Jézus éljen szépen, nyugodtan, tegyen egy kis csodát, csodálják az emberek, de ne halljon meg a kereszten, éljen 70, 80, 90 éves koráig, akár 100-ig is, csak ne adja az életét az emberért. És Jézus elutasította a sátánt, odaadta értünk az életét, és azt mondja, el van végezve, és ebbe belerendül a föld, mert Jézus győzött. És ezért van nekünk reményünk. Nincs olyan ember, aki reménytelen lenne, mert a reménység az Jézus és az ő szava. De minket bűneinkből megtisztított. Ugye, tehát úgy hangzott el a kiáltás, elvégeztetett, hogy az ember megtisztítása. Nincs más mód arra, hogy az ember bűntől tiszta és szabad legyen, mint Jézus halála, mint az ő vére, azt tisztíthat meg. Isten mosodája Jézus vérével működik. És ő nem ruhákat tesz tisztává, hanem a szívünket, a lényünket, attól a bűntől, amit nem tudunk megoldani magunk. Ugye ma látjuk, vannak betegségek, vannak rá gyógyszerek, vannak rá ugye megelőző injekciók. Igen, azt a betegséget, akár a Covidot is, orvosság, vakcina lerendezheti. De a leghatásosabb, a legkártékonyabb vírust, ami a szívünkben van, ez nem tudja elintézni. Mert a koronavírustól megszabadulhatunk, de itt marad a házasságtörés, a gyilkosság, a háborúk, a lopás. Minden itt fog maradni, mert arra a vakcina nem fog hatni. De az Isten már elkészítette. Jézus vérében. És aki föltekint oda a keresztre, ugye, mint ahogy a pusztában ott volt, a méreg hatott, a kígyó méreg az engedetlen zsidóságra. De amikor Mózes elkészítette a részkígyót, és póznára tette, és azt mondta, hogy nézzetek rá! És aki ránézett a póznán levő részkígyóra, az meggyógyult. És ugyanígy gyógyulhat meg az életünk, ha Jézusra nézünk. És adja az Úr, hogy rátekintsünk, hogy mindig ránézzünk, hogy lássuk a megoldást, és hitáltal éljük át. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem akarja, hogy elvesszünk. Ezért adta a fiút. Ezért szól a fiúban. És mi nézzünk rá, és halljuk meg a szavát. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél, hogy Isten hatalmas szava legyél, utolsó szava legyél a számunkra, és köszönjük, hogy még mindig szólsz ma is, itt is, nekünk is, nekem is, és ez a szó kelt életre. Uram, hányszor mi is úgy vagyunk, mint Lázár, a magunk életének sírboltja vesz körül, és már nem látunk kiutat, nem tudunk már kikecmeregni, de te szólsz, és akkor újra életre kelünk, és megindulunk a te nyomodban, és eljuthatunk az üdvösségre. Mindez kegyelemből. És köszönjük, hogy a te véred az az igazi tisztítószer, ami a bűnt viszi ki az életünkből, ami a szívünket teszi újjá, hogy tudjunk téged dicsőíteni, és képesek legyünk engedelmeskedni. Ó, Urunk, így jöjj közel, és formálj minket, s add, hogy mindig halljuk személyesen hozzánk szóló üzenetedet, és hadd legyünk engedelmesek, hogy ne úgy tegyünk, mint Jónás, hogy ellenkező irányba megyünk, hanem legyünk készek és képesek cselekedni, amit mondasz. Kérünk, Urunk, így, hogy tudjuk mi is tolmácsolni az igédet, hadd lehessünk olyan eszközök, amik továbbadják másoknak a te szavadat, hogy a környezetünk is megújulhasson a te kegyelmed által, és add, Urunk, hogy meglássuk, hogy te vagy a mi megoldásunk, te vagy az igazi és egyedüli megoldás mindenki számára. Így visszük eléd, Urunk, gyülekezetünket, betegeket, bármilyen betegségtől legyenek érintve, Uram, hadd tapasztalják, hogy előtted nincs akadály, semmilyen betegség nem legyőzhetetlen a te számodra, és semmilyen gyengeség nincs, amiből ne tudná megerősíteni és felemelni. Te mindenre képes vagy ma is. Áldunk és dicsőítünk, de Uram, add, hogy bármilyen problémánk legyen is, a te megismerésed legyen az első helyen az életünkbe, az, hogy üdvösségre jussunk, mert Uram, egyszer letelik az időnk, akár betegen, akár egészségesen, és eléd kell állni. És Urunk, az a boldog, aki már most átéli, hogy megbocsátattak a bűnei, és a te nevedben örök élete van, és te általad. És add, Uram, hogy erről bizonságot tehessünk, hogy megújuljon az életünk. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért. Ez a világ, Uram, magához kötözi őket, annyi mindent kínál nekik, aztán meg eldobja őket. Uram, könyörülj, hogy már most hallják a szavadat. Gyermekek, fiatalok, a családok, Uram, neked van hatalmad megújítani egy-egy kapcsolatot, neked van hatalmad gyógyítani ott, ahol mi elrontottunk a dolgokat, ott, ahol megbetegedett a kapcsolat. Legyen ezért tiéd a dicsőség, Uram. És kérünk így egyházunkért, újíts meg minket, kérünk népünkért, s ezért a világért, könyörülj, hogy halljuk az ige szavát. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, advent első vasárnapján, tehát vasárnap délelőtt 10:30-kor a templomban lesz Isten tisztelet a jelenlegi szabályok és rendelkezések szerint, ugye a templom befogadó képességének az 50%-a lehet jelen a istentiszteleten az egészségügyi előírások megtartásával. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 445. dicséretünknek a 6. versét, Nagy lelked élt, Uram!
Nagy lelked élt, Uram, a profétaság. Szent csapostól.